Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk az imádságot magunkban. Gyönyörködünk benned, Urunk, hogy az angyalok éneke, dicsőítő kórusa, hogy szent, szent, szent a seregeknek, Ura, és a kis virágnak a létével való bizonyságtétele, hogy csodálatosan gazdag és gondoskodó Isten, a világ teremtője. Urunk, mind téged hirdet. És köszönjük, hogy te meghívsz minket ebbe a kórusba, hogy a szavainkkal, a létünkkel, az életünkkel tudunk téged dicsőíteni, hogy szabad. Köszönjük ennek az örömét, hogy jó, jó előtted lenni, jó dicséretet mondani, jó rád nézni, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, és keresni a szavakat, a neveket előtted, hogy ki vagy te igazán. Nem csak az örömet hozzuk most eléd, Urunk, hanem a fájdalmainkat is, hogy ez az imádság sokszor olyan távol van tőlünk, hogy annyira nem a te dicséreteddel vagyunk tele, és hogy tudunk dicséret nélkül élni, hogy ránk zárul ez a világ, és mint a mérgezett egerek, rohangálunk össze-vissza, és nem tudjuk, hogy merre van előre és hátra, és nem dicsérünk sem a szavainkkal, sem az életünkkel. Bocsáss meg, Urunk, a hitetlenségünket, a vakságunkat, a kemény szívűségünket, és kérünk, hogy szentelj meg ma minket élő lelkeddel és igéddel. Köszönjük az Isten tiszteletet, hogy ma együtt lehetünk előtted. Kérünk, te légy velünk, te szólíts meg, hadd teljünk meg veled, és a te lelkeddel. Jöjj közénk, élő ige. Amen. Ézsaiás könyvének a 6. fejezetét olvasom, az 5. fejezetnek az utolsó versének a 2. felétől kezdve olvasom, tehát az 5. fejezetének az utolsó mondatától kezdve olvasom a 6. fejezetet Ézsaiás próféta könyvéből. Ha rátekint valaki az országra, sötétséget lát és nyomort. Ahol világosság volt, elsötétül minden a vihar felhőktől. Uzzia király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek Urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az ortáról, számhoz érintette, és ezt mondta, íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ő így felelt, menj és mondd meg ennek a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt, még el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házak elhagyatottá nem lesznek, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyatott lesz az ország. Ha megmarad belőle 1/10, azt is újból pusztulás éri, ahogy a csernek vagy a töldnek a kivágás után lelegelik az új hajtásait. De egy ilyen hajtás végül szent maggá válik. Bűnbánati estén vagyunk, tegnap, ma és holnap, és Ézsaiás prófétából volt tegnap este az 5. fejezetből az ige, onnan folytattam most. És hát a nehéz kérdés Ézsaiás könyvében az 5. fejezet után is az, hogy hogy van-e remény. És ez a 6. fejezet, ez azért reményteli, de azért a végén itt is halállal kezdődik, halállal ér véget. Van-e remény? Ha az Ézsaiás könyvének az első 5 fejezetét olvassuk, akkor óhatatlanul azt látjuk, hogy ez az egész olyan, mint egy, ez az egész nem másról szól, mint Isten haragjáról. És arról, hogy miért haragszik az Úr. Nekem a napfogyatkozás képe az, ami ehhez kapcsolódik, az a félelmetes valóság, amikor az ember megsejti, hogy nagyon törékeny az életünk, és csak annyi kell, hogy a nap ne süssön, hogy valami eltakarja a napot, és abban a pillanatban érzi az ember, hogy félelmetes. Hogyha nem süt a nap, akkor nincs élet, akkor nincs melegség, akkor nincs mit enni, nem terem meg semmi, akkor nincs mit inni, jéggé fagy minden, elvész az élet, ha nem süt ránk a nap. És az a 6 jajmondás, ami tegnap előttünk volt az Isten tiszteletem, az 5. fejezetben jön újra, jaj, jaj, jaj nektek, jaj nektek, jaj nektek. Az a 6 jajmondás attól lesz igazán félelmetes, hogy nem az emberek mondják, hogy jajongunk, hogy jaj, milyen nehéz nekünk, hogy jaj, milyen rossz a sorsunk. Attól félelmetes igazán, hogy Isten mondja. Hogy ő azt mondja, hogy jaj nektek, hogy ez az üzenet. Ez igazán félelmetes, ez a napfogyatkozásnak a félelme. De hát nem csak ezt hozza elénk ez az első 5 fejezete Ézsaiásnak, hanem a miértet is elénk hozzá. Nem csak annyit hoz, hogy vannak ilyen sötét részei a Szentírásnak, amit csak a bűnbánati estéken keressünk ki, ilyen kemény hívők, akik elővesszük, és mi ezt is bírni fogjuk 6-szor, jaj, ezt is. Ez nem így van. Hanem ott van benne, hogy miért jaj, miért az Isten haragja. Hadd olvassam, hogy kezdődik Ézsaiásnak a könyve, aztán a 5. fejezetből is olvasok néhány verset. Ézsaiásnak, Ámóc fiának látomása, amelyet akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről, amikor Uzéja, Jótán, Áház és Ezékiás voltak Júda királyai. Halljátok meg, egek, figyelj ide föld, mert az Úr szól. Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is ura jászlát, de Izrael nem ismer. Népem nem ért meg engem. Aztán az 5. fejezetnek az elejéről hadd olvassam. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek, kövér hegyoldalon, fölásta, megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel, közepére tornyot emelt, sajtót is vágatott benne, várta, hogy jó szőlőt teremjen, de az vadszőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és a szőlőm között. Mit kellett volna még a szőlőmmel tenni, amit meg nem tettem? A seregek urának szőlője Izraelnek háza, és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkény. Igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Úgy nem úgy hirtelenül következik be ez a jajmondás, innen indul tovább a jajmondás, hanem ott van előtte, hogy hát mit kellett volna még tennem, amit nem tettem meg az én saját népemért, hogy éljünk szerelmesemért, kedvesemért, mit kellett volna még tennem, hogy jót teremjen, mindent megadtam, vadszőlő termet, igazságot vártam, és lett helyette gazság, jogőrzés, és lett jogorzás. Mit csináljak? Kérdezi Isten. Mit csináljak? Mit kezdjek ezzel a néppel, aki nem ismer engem? És úgy ér véget az 5. fejezet, hogy ha rátekintek az országra, akkor sötétséget látok és nyomort. És akkor a 6. fejezetben én 3 fénysugarat szeretnék mondani és kiemelni, mert félelmetes, a 6. fejezet is félelmetes, de van benne 3 reménysugár, és testvérek, kapaszkodjunk abba bele, és engedjük, hogy azt töltse be a szívünket és a lelkünket. Ne csak ez a sötét árny üljen meg a mi lelkünket. 3 fénysugár, és ahogy azt rendesen várjátok is, 3-szor fogom Jézusnak a nevét mondani. Mert őről szól ez a 6. fejezet is. Az első reménysugár az, hogy van egyéni megtérés. Hogy van ilyen. Hogy van megtérés. És ez Ézsaiásnak a példája, amit elénk hoz. És így mondom, hogy egyéni, és nem azt mondtam, hogy személyes. Mert a 6. fejezetben a reménysugár az nem a személyes és a személytelen, nem a formális és a valós megélt között van. Az ellentét nem itt feszül. Az ellentét az egyéni és a közösségi között feszül. És a 6. fejezetnek a reménysége, Ézsaiás könyvének a reménysége, az nem az, hogy az egész nép megtér, hogy nem az, hogy a közösség helyre áll, jól lehet az ígéret, mégiscsak majd elhangzik, meg itt a végén is azért előjön ez. De amit látunk Ézsaiás példáján keresztül is, az az egyéni megtérés a közösségben. Hogy vannak, akik megtérnek, hogy meg lehet térni. Ha nem az egész nép fordul Isten felé, azért van olyan, hogy valaki Istenhez fordul. Nem individualizmus, amit itt látunk, nem egyénieskedés, amit itt látunk, nem azt látjuk itt, mint amihez hozzá vagyunk szokva, hogy én az én életem. Ez a legfontosabb, és a közösség messze nem érdekel engem. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy Ézsaiás rádöbben megnyílik a szeme, és meglátja azt, hogy hogyan élnek többes számban. Hogy hogyan él a nép, és benne ő maga is. Az elveszettség kiáltását halljuk. Jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. És ez nem szóismétlés, vagy nem ugyanannak a kifejezésnek a megerősítése. Az egyik, hogy az az élet, amit mi együtt csinálunk, az az Isten előtt tisztátalan. És hogy én magam sem teszek, én is itt lakom, ebbe gyökerezek benne, és nem török ki innen. Ez meg a személyes felelősségemben. Hogy rálátok a közösségre, hogy mi történik velünk közöttünk, és én sem vagyok jobb. Én is ugyanazt csinálom. Nem elég, hogy bűnös vagyok, hanem még vétkes is vagyok, mert cinkosan néma maradok ebben a történetben. Ezzel a felismeréssel kezdődik a megtérés, hogy nem vagyok méltó. És a fénysugár az úgy árad be, hogy el lehet oldódni. Hogy nem kell együtt menni a tömeggel, hogy az ember, mikor megnyílik a szeme erre, mikor ott van benne ez a felismerés, hogy elvesztünk, és én magam is elveszett vagyok, akkor tud egyet lépni más irányba, hogy tud mozdulni, ahogy Ézsaiás mozdul. Fantasztikus ez a reménysugár. Hogy akkor, amikor azt érzi az ember, hogy minden úgy rossz, ahogy van, mert Isten így is láttatja, akkor valaki azt mondhatja, hogy én mégse erre akarok menni, és mehetnem arra. És válthat, és változtathat. Van megtérés. A szabadság, hogy eloldhatom magam attól, amivel egyébként eddig mindig én magam is benne voltam. És különös fölfedezni, hogy az ember nem egyénieskedővé válik ebben, hanem igazán önmagává válik. Olyan különös ezt látni, hogy része vagyok egy közösségnek, megvan benne a magam helye, tartozom oda, élünk, ahogy élünk, és amikor én szembefordulok ezzel, amikor én Istenhez fordulok, És ezért oldódom el, és ezért fordulok szembe azzal az élettel, amiben benne voltunk, akkor találom meg igazán az életemet. Veszélyes, félelmetes. Kilépni abból a közösségből, abból a sordródásból, abból az egy irányba haladásból, az elfogadottságból, annak minden ritmusától, reggeltől estig és éjszaka. Kilépni ebből, az Isten elé lépni, és onnan másnak lenni. Félelmetes és gyönyörű, és csoda, hogy erre van lehetőség. Csoda, hogy Isten kimondja a nevemet, és először hallom a nevemet, és ő azt mondja, hogy Jézus. És hadd mondjam így, hogy ez a név adatott nekünk is. Mert amikor Isten ránk néz, akkor nem az én gazságomat látja, hanem Jézusnak az igazságát látja. Hogy a szabadság, hogy változtatni lehet, az belőle fakad. Mert ő áll mellettem, mert ő áll helyettem. A szentség, amiben meglátom a különbséget Isten és magam között, és a mi a közösségünk élete között, az ő benne adatik, nem félelmetes. Félelmetes, de nyitott. Mert szabaddá tesz változni. Hadd hívjalak benneteket önmagammal együtt, hogy merjünk elé állni, hogy merjünk ne a többiekre nézni, merjünk ne arra nézni, hogy mit fog ez jelenteni, ha én kilógok innen, mit fog ez jelenteni, ha ezzel változást fogok én elindítani. Merjünk Istenre nézni. És ne a nevünket féltsük, amit szidni fognak, értetlenkedni fognak, idegennek fognak tekinteni, hanem arra a névre nézzünk, amelynek nincs párja, aki előtt majd egyszer mindenkit érdet hajt. Jézus. Egy példát hadd hozzak az Új Szövetségből, azt hiszem az egyik legnyilvánvalóbb példát, Pétert, aki ezt éli meg, hogy itt egyszer csak odalép hozzá Jézus, és azt mondja neki, hogy kövess engem. Aztán körülbelül a második szava az, hogy Simon, téged Kéfásnak hívlak, kőszikla vagy. Így változik meg valakinek a neve. Jézus kimond valamit, és azt jelenti, hogy te vagy a kőszikla, és akkor Péter feszít, hogy igen, én tudom, hogy te vagy a Krisztus. Aztán utána meg is kapja Jézustól, amikor óvja őt, hogy nem kell szenvedni, Jézus, nem kell szenvedni. Távozz tőlem, Sátán. És akkor döbben, én vagyok a kőszikla? Én vagyok a biztos pont? Én vagyok az, aki fölismerem az Urat, és aki mögé érdemes beállni, mert faltörőkosként is megyek előre. És a tagadás? Ki vagyok én tulajdonképpen? Mit jelent ez, hogy kőszikla? De Jézus azt mondta, hogy ez a nevem. És akkor nem a tagadás az igazság felőlem, hanem az, ahogy ő szólított engem, hogy akkor mégiscsak mindenek ellenére a tagadásommal együtt lehetek kőszikla. Igen, én kőszikla vagyok. És mennék én vissza a halásznak is, mert az is vagyok. De a halászat közben is ott van Jézus mellettem. És nem hagy engem, hogy a halakat fogjam ki. Ott kell hagyni, pucéran kell beugrani a vízbe, mert Jézus áll a parton, és mennem kell, mert ő van itt. És az életem nem az, aminek magamtól tudnám csinálni, hanem az, amivel ő formált, aminek ő hív. Ha azt mondta, hogy kőszikla vagyok, akkor kőszikla leszek. Van egyéni megtérés. Ha nem is tér meg mindenki, ha nem is alakul úgy a világ Isten népe, de van egyéni megtérés. Hogy szembesülök azzal, hogy elvesztem. És Jézusért kapok egy másfajta nevet, és egy másfajta életet. A második, amit szeretnék mondani, a második reménysugár az, hogy van megváltás. Hogy van megváltás, aki van olyan, hogy valaki a helyemre áll. Van olyan, hogy a szentség nem elpusztít, hanem megtisztít és megváltoztat. Hogy van ilyen. Hogy nem csak az van, hogy amikor kimondják az Úr nevét a kérubok, akkor inogni kezd minden, földrengés van, és megtelik a ház füsttel, az Úr jelen van, de ebbe az ember nem tud megmaradni, mert rámomlik az egész, mert jaj nekem, mert láttam az Urat, nem bírom elviselni, méltatlan vagyok. Hogy nem csak ez van, hanem az van, hogy megváltott vagy, és a szentség téged megszentel. Van ilyen. És a nagy kérdés az ez, hogyan, mit kell még csináljak ezzel a néppel, kérdezi az Úr. Az enyémmel mindent adtam nekik, és nem azt, hogy adják vissza, amit várok tőlük. Mit csináljak? És a válasz erre az, hogy hát megszentelés, megváltás. Hogy van olyan transformátor, amelyik az Isten szentségét, nagy feszültségét nem halálossá formálja át, hanem életadóvá, hogy működjön tőle minden. És azért mondom így, hogy van megváltás, mert ezt magunktól nem ismerjük. Van, amit ismerünk magunktól. Azt például, hogy az akaratunk és a szabadságunk, amit olyan fontosnak tartunk, azzal tudunk változtatni. Ezt az utat ismerjük. Hogy a változás, a tiszta életet, a jobb életet, azt akaratból én meg tudom csinálni. Ezt ismerjük. Meg azt is ismerjük, hogy különös módon az ellentétét, hogy akkor én föladom az én életemet. Ezt ha másképp mondom, akkor extázisnak mondom, hogy kilépek az életemből, hogy úgy alakul át az életem, hogy nem én irányítom, hogy átadom az irányítást. És majd úgy fogok változni, hogy nem tudatosan fogok változni, mert az nem jött be. És akkor majd az extázisban megélem, és megtörténik, és majd ott. Vagy a harmadik, amit ismerünk, az önmegváltás, hogy van olyan technika, ami majd az én erőm kevés. Ha lemondok magamról, az sem ér célba, de van olyan technika, amin keresztül majd mégiscsak odaérkezem. És még a negyediket is hadd mondjam, hogy igen, hiszünk a varázslásban. Igen, hiszünk a mágiában, hogy így tegnap is volt egy csettintés, vagy tegnap előtt valamikor ágott a csettintet. Szóval, hogy így csettintésre megváltozom. Ebbe is hiszünk. Hogy van ilyen, hogy csinálj az Úr egy ilyet, és akkor minden úgy fog átalakulni. De a megváltásban, abban a mi világunk nem hisz. Én egyre kevésbé tudok erről beszélni, mert nem értik az emberek, nem értik az áldozatot, a megváltást, a helyettes áldozatot. Egyszerűen ez a világ nem tud ezzel mit kezdeni, mert mihelyest erről olvasunk a Bibliában, és erről beszélgetünk, visszajön, hogy na de hát az állat is egy élet. Hogy kérheti Isten az állatnak az életét az ember helyett. És mivel ér többet ez én életem, mint egy állatnak az élete. Hogy milyen érthetetlen ez az egész áldozatosdi a Bibliában. És akkor talán kezdjük érteni, hogy nem baj, hogy van ószövetség. Nem baj, hogy Izraelnek annyi mindent kellett megtanulnia, és annyi éven keresztül gyakorolni ezt egy egész másképp gondolkozó világban, hogy mi az, hogy helyettes áldozat. Mert a világunk ott tart, hogy nem érti ezt. Amit ért a világunk, az a szeretetnek az önfeláldozása. Ez a, én így láttam, eddig tudnak elmenni. De ott, hogy az igazságért valaki helyettem eleget tegyen, hogy azt az ítéletet átvegye valaki magára, felfoghatatlan és érthetetlen. Mit tegyek a fiammal? Mit tegyek a szerelmesemmel, kérdezi Isten? Hogy becézzem, hogy mondjam el, hogy annyira drága nekem az én népem, aki nem akar tudni rólam, aki nem akar úgy élni, ahogy én szeretném vinni, a mennyasszonyom, a kedvesem nem akar velem élni. Mit kell csináljak, kérdezi az Úr. És ott van ez a hat jaj, ami tegnap előttünk volt. hogy hát mit kell azzal csinálni, aki szerezni és birtokolni akar, mert szerinte arról szól az élet. Mit kell azzal csinálni, aki a mámort szereti és a bulit reggeltől reggelig, mert az az élet. Mit kell azzal csinálni, aki úgy gondolja, hogy a gonoszság az, amiből meg tudok gazdagodni, ami termékenyé tesz, ami megsokszoroz, hogy gonoszság működik, és azon az úton akar járni. Mit kell azzal csinálni, aki nem akar különbséget tenni igaz és hamis között, nem tudja fölvállalni, hogy ez igaz, az meg rossz, összekeveri a kettőt. Mit kell vele csinálni, és mit kell azzal csinálni, aki megszédül a saját bölcsességétől, és azt mondja, hogy én vagyok a kijelentés, hogy az én bölcsességem az mindent visz. Nekem senki nem mondja meg. Mit kell azzal csinálni, aki lemond a másikról, aki nem áll ki a másik igazáért, pénzért elcseréli azt. Mit kell azzal csinálni? Hogy kell megváltoztatni? Én azt hiszem, hogyha így mondom, akkor érezzük, hogy ez nem egyszerűen Ézsaiás korának a kérdése. Melyik nincs itt jelen ma közöttünk? Mit kell csinálni, hogy az emberek fölébredjenek, és kinyíljon a szemük? Jaj, jaj, jaj! Hogyan kell felébreszteni azt, aki alszik és vak? Istennek a választott útja az az áldozat. Ezen az úton akar fölébreszteni bennünket, ezen az úton akar megőrizni bennünket, ezen az úton akar megtanítani bennünket igazságra és szeretetre. És igen, akkor másodszor is kimondom, hogy az a név, ami nekünk adatott, az Jézus. Ő az Istennek a báránya. Ő az az áldozat, ami által a megváltás végbe megy. Ami az Isten választott útja, hogy az, akire a jajok kellenének, hogy hújjanak, azok mássá tudnak lenni. Ő az a transformátor, ha értitek ezt a képet, amiben az a nagy feszültség nem megráz és agyonüt, hanem életet segítő, életet formáló energiává tud lenni. Ő az, aki le tudja hozni az Istennek a szentségét, hogy ez bennünket ne elpusztítson, hanem megszenteljen. Az ő áldozata, ha tetszik Ézsaiás képével, ő az, aki föllépett az oltára, az izzó szénre adta magát, hogy ott elégjen az Isten haragjában a jajok miatt, elégjen, és azt mondja, hogy de te élj, mert érted teszem mindezt. És őt veszi le, ha tudtok követni, őt veszi le fogóval, érinthetetlen fogóval, érinthetetlen forróságú fogóval, és érinti meg a száját, hogy szentelje meg. És akkor egyszerre csak hangzik a mondat, hogy ja, én elvesztem, bűnöd megbocsátatott. Vége van. Az Isten elengedte. Van megváltás. Van olyan, hogy az Isten feloldoz. Van olyan, hogy az ő áldozata Jézus úgy formál át bennünket, hogy igazán, hogy megszentel. Van ilyen, testvérek. Nem az akaraterő, nem a önmagunk feladása. Nem is az önmegváltás, nem is a varázslás, hanem a megváltás az Istennek az útja. Ugye nem érjük be az illúzióval, amit a többi út kínál. És végül harmadszor, ami ezután következik, hogy megtérés, megváltás, egy mozdulatot látunk Ézsaiásban. Én megyek. Kit küldjek el? Én megyek, Istenem. Én itt vagyok. Hadd menjek, hadd vigyem el, hadd mondjam el nekik. Istennek a szeretete változhatatlan. És ő küld az emberekhez, hogy azokat hívja, hogy bennünket hívjon. Isten szeretete nem változik meg, hanem önmagához hív újra és újra. És ez a reménysugár, a harmadik reménysugár, a megtérés, a megváltás után, hogy az Isten küldeni akar, még mindig küldeni akar, és még mindig hív önmagához. Van ilyen. És félelmetes innentől olvasni, hogy mi az az üzenet, amit el kell mondani, hogy látván ne lássanak, hogy halván ne halljanak, meg ne térjenek, meg ne gyógyuljanak, hogy meg ne bocsássam a bűn. Érthetetlen. Igazából nem Isten érthetetlen, hanem az ember érthetetlen, aki nem tud fölébredni, nem tud másképp, más vágányra kerülni, nem tud másképp élni, nem tud az Istennel élni. És ha az Isten újra és újra hív, az ember újra és újra el fogja utasítani, mert nem tudja befogadni az Isten. Mire indítja ezt is? Mire indítja ez Istent? Mielőtt Istenről beszélnék, hadd idézzem Nietzschét. Ha volna Isten, nem tudnám elviselni, hogy ne én legyek. De ha én volnék, én úgy felrúgnám ezt a világot, mint egy vakontúrást. Hát az Isten viseli ezt a világot, és nem rúgja fel, pedig fáj, pedig a haragját vonja ki maga ellen, mert hogy pusztít az ember. És Isten mégsem rúgja fel a világot, hanem újra és újra küld és hív, mert szeret. Mert akárhogy boncoljuk, hogy mi van Isten mélyén, nem fogunk másra jutni, mint arra, hogy a szeretet van az ő szíve mélyén. Ő maga a szeretet. És ezt látjuk harmadszor Jézusban. Ezt látjuk benne igazán, amikor a legközelebb jön hozzánk Isten, hogy mi van benne. Így kezdődik János evangélium, az övéi közé jött. De az övéi nem fogadták be őt. És mégsem rúgja föl a világot. És mégsem tekinti zsákmánynak, hogy én vagyok az Úr. Nem úgy gyűjt hódolókat, hogy arra kényszeríti őket, hogy ünnepeljetek már. Jézus úgy imádkozik, hogy vedd el tőlem ezt a poharat, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem a te akaratod legyen meg, mennyei Atyám. Isten a halálig, a pokolig szeretet. Ő a szeretet. Ez a reménysugár. Ő nem tud megváltozni. Ha magára is ölti a haragot, az olyan, mint a palást. Vagy mint a melvért. Luther használja ezt a képet. Amit magára ölt. Nem ő, csak fölveszi. Mert a gonoszsággal szembe akar szállni, de a szíve mélyén ő mindig is a szeretet. Testvérek, arra tanít bennünket ez a harmadik mozzanat is, hogy szeressünk, ilyen egyszerűen, hogy döntsd el, hogy szeretni fogsz. Nem azért, mert szeretetre méltó a világ. Nem azért, mert szeretetre méltó a másik ember. Nem azért, mert megsajnálod, vagy mert megérdemli. Hanem Isten miatt. Ahogy Ézsaiás. Hogyha van megtérés, hogy nem kell együtt elpusztulni, hogyha van megváltás, az Istennek van egy útja arra, hogy minket kiemeljen a pusztulásból. És ha Isten a szeretet, akkor csak ezért szeress. Döntsd el, hogy szeretni fogsz. És így válaszolsz. Igen, ez olyan út lesz, mint Jézusé. Igen, ez áldozattal jár. Igen, ez elutasítással jár. Igen, ez fájdalommal jár. De ő legyőzhetetlen. Megsebezhető, és mégis legyőzhetetlen. Egy életpéldát szeretnék a legvégére hozni. Richard Wurmbrandnak a példáját, evangélikus lelkész. Nem tudom, hogy el tudom-e mondani. 50-es évek, Erdély, Ceausescu, uralma, az orosz megszállás. Van fogalmunk azért erről a világról. És egy filmet láttam róla nem olyan régen, és nagyon nagy hatással volt rám ez a film. Azóta is dolgozik bennem ez a példa. Az ő bizonyságtétele, több könyvet is írt, ahol leírja az ő élményeit, a bizonyságát, és mások is írnak, Viski Ferenc például. Gyönyörű, amit látok abban az életben, eszembe jut Ézsaiás elhívásáról és küldetéséről, erről a szeretetről, ami a krisztusi szeretet. Mindenki retteg az orosz megszállóktól, és ugyanaz a forgatókönyv, mint ami nálunk is, amit ismerünk, hogy hány óra van, ugye? Tehát, hogy mennyi van a karon, és mindenütt az orosz katonák veszik el az emberektől az órákat, és az üzlet az, hogy az ember elmegy és visszavásárolja a saját óráját. És mennek sorba az orosz katonákhoz az órákat visszavásárolni, vagy egyszerűen csak órát venni, mert náluk vannak az órák. És akkor egy idő után észreveszik a katonák, hogy ez nem azért jött, hogy órát vegyen. És akkor elkezd nekik Jézusról beszélni. Mert az Isten szeretete kényszeríti őt, hogy szeresse azokat a katonákat, akik megszállják, és akik semmit nem tudnak egyébként Istenről. És kiadják az evangéliumot ilyen marxista kiadásban, hogy vörös könyvben is Marx van az elején, két oldal a tőkéből, és onnantól kezdve az evangélium következik. És azt viszi be, és ezzel megy be, mintha üzletelni megy, de valójában prédikálni kezd, és akkor kizárják a megfigyelőket, és ott történik a prédikáció, és a megszálló kiskatonáknak oroszul beszél, és hirdeti az igét. A gyerekeit arra tanítja, hogy kell oroszul köszönni, és hogy vigyetek virágot, ajándékozzátok meg a katonákat. Nem a tömeg, értitek? Amikor kívülállok, amikor idegenné lettem a saját közegembe, és nem hiszem, hogy bárki is vagy, hát nem nagyon értik, hogy te mit csinálsz ezzel az ellenséggel? Az Isten szeretet. Muszáj vagyok menni. Muszáj vagyok neki Krisztust hirdetni. Nem vagy otthon sehol sem, mert a többiek rendes hazafiak, azok téged kifütyülnek. Te mit csinálsz? Te neked gyűlölnöd kéne, mert abba vagyunk benne, hogy mi gyűlölünk. Te meg mész szeretni? És az életedet kockáztatod a másikért, aki egyébként fegyvert fog rád és kirabol? Nem az emberi szeretet ez, hanem az Isten szeretete, amelyik megérint, amikor rácsodálkozik valaki, hogy van megtérés, és hogy van megváltás, és hogy az Isten szeretete nem változik, és amikor ez kényszerít bennünket, amikor erre tesszük fel az életünket. Ma ennek az aktualitása az, hogy ők és miben gondolkozik a társadalom. Ők és mi. Plakátokon, reklámokon, mindenütt ezt halljuk. Tudjuk-e, hogy van megtérés, egyéni megtérés. Hogy nem csak ők, meg nem csak mi van, hanem hogy van olyan, hogy egy élet eloldódik, és az Istenhez kezd kapcsolódni. Tudjuk-e, hogy van megszentelődés, hogy az Isten átformál egy életet? És tudjuk-e, hogy az Isten szeretete változhatatlan? És ha nem térnek meg, ha megkeményednek, mert már utálják, hogy megint az Istenről van szó, mert már annyiszor mondtuk, akkor is csak adni, ahogy Krisztus adja magát. Nem sebezhetetlen ez az élet, csak győztes. Legyen így. Amen. Csendben imádkozzunk. Olyan különös mennyi édesatyánk, hogy eltűnik az idő, hogy kinyitjuk a te szavadat is, és olyan, mint hogyha itt és most születne. Félelmetes látni a sötétséget. félelmetes meglátni a sötétséget. Hogy mi lelkesedünk többes számban együtt a szerzésért, a birtokért, és fogalmunk sincs arról, hogy mi az igazság és mi a hamisság, és nem tudunk különbséget, nem is vállaljuk. És jó az a megvesztegetés, jó az, amivel előrébb jutunk, és eláruljuk egymást, és végigmehetünk mind a hat jajon. Urunk, könyörülj meg rajtunk, kérünk. És csodálunk azért téged, hogy te mindvégig szeretettel fordulsz felénk, és köszönjük neked, hogy magadat vagy kész adni, hogy Jézus, te voltál az áldozat, és hogy te ezt az utat választottad arra, hogy nekünk szabadságot adj, hogy nekünk életet adj, hogy ne az ítéletben kelljen elvesznünk. Köszönjük, Urunk, hogy meg lehet térni, köszönjük, hogy van megszentelődés, hogy te meg tudsz változtatni bennünket, és köszönjük, hogy van szeretet, amelyiket nem lehet elpusztítani, a tiédet nem lehet, Urunk, mert te magad vagy az élet. És köszönjük, hogy Ézsaiás maga jelentkezik, miközben halál van mindenütt körülötte, mégis azt mondja, hogy én megyek, Urunk, kérünk, töltsd be bennünket is a te lelkeddel, hogy a te indulatod lehessen bennünk is. Úgy szeretnénk veled lenni mindig. Úgy szeretnénk, hogyha nem zuhannánk vissza. Úgy szeretnénk, hogyha tudnánk téged követni. Mondd ki, kérünk a nevedet. És mondd ki, kérünk a nevünket. Hogy tudjuk, hogy kivé formálsz minket. És kérünk, hogy lelkeddel tölts meg bennünket, hogy egészen a tiéd lehessünk. Olyan jó, Urunk, hogy te akarod ezt, és te képes vagy ezt elvégezni. Itt vagyunk, és kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk. Oldj fel, szentelj meg, és küldj el szeretni bennünket. Nevedben kérünk, Jézus, aki itt tanítottál minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.